énekek, a következő percek témája az a kisméretű énekeskönyv lesz, a Citara Sanctorum, amelyet Tranoscius adott ki először 1636-ban. Amikor 25 évvel ezelőtt a gyülekezet templom építéséről megemlékeztek, akkor a háttérben megjelent egy olyan kis tanulmány, ami éppen erről az énekeskönyvről szól, hiszen az énekeskönyv feletti öröm az mindenképpen háttérben maradt a templom építés mögött. Most viszont megadatott az a lehetőség, hogy erről az énekeskönyvről röviden szó legyen. Miért is volt fontos ez az énekeskönyv, ami először 1636-ban jelenik meg? Hiszen ez volt a szlovákok számára, a magyarországi szlovákok számára megjelent első énekeskönyv, és hogyha megnézzük, a magyar nyelvű énekeskönyv már pontosan 100 évvel korábban megjelent. Igaz, hogy kisméretű volt, de 1536-ban Gászécsi István kiadott a magyarok számára Krakóban egy énekeskönyvet, amelyben elsősorban Luther énekről. Amikor Tranoscius 1636-ban kiadta az ő énekeskönyvét, akkor több mint 400 éneket vett ebbe az énekeskönyvbe, amit az előbb mutattam, ez a 19. század végén megjelent Tranoscius énekeskönyv, már sokkal bővebb, több mint 1100 éneket tartalmaz. Tehát közel háromszorosára duzzadt az úgynevezett Tranoscius énekeskönyv az évszázad. A szlovák nyelvű keresztények annyira tisztelték Tranosciust, hogy annak ellenére évszázadok alatt bővítették az énekeskönyvet, és az énekeskönyv előszavában megtalálható azoknak a nevei, akik az énekeket időközben az énekeskönyvben megjelentették. Ennek ellenére Tranosciusnak hívjuk a mai napig ezt az énekeskönyvet, ami sajnálatos módon magyarországi gyakorlatból már majdnem teljesen eltűnt. Mielőtt az énekeskönyvről beszélnénk, egy kicsit szeretném ismertetni Tranoscius életét. Tranoscius sziléziai származású, és amint a neve is mutatja, egy sziléziai helységből, Tranovice helységből származik. A szláv neve Tranovski, a latinosított neve pedig Tranoscius. 1591-ben született, és 16 éves korában került a Wittenbergi Egyetemre, majd pedig a későbbiekben Prágában és különböző morva cseh egyetemeken tanított, addig, amíg nem érte el ezt a területet az ellenreformációt, helyesebben a fehérhegyi csata után, 1620 után menekülni kellett a protestánsoknak. Ekkor szülőföldjére menekült, majd később onnan is tovább kellett mennie, és akkor telepedett le először Árvavárában, majd 1631-ben Liptószentmiklósra került lelkésznek, amit már Liptovszki Szvati, most már Szvati Mikulásnak nevezik. 1631-től 1637-ig haláláig volt a Liptószentmiklósi gyülekezet lelkésze. 1636-ban adta ki Lőcsén ezt a bizonyos énekeskönyvet, ami 150 éneket tartalmaz tőle, és további énekeket fordított németből, tehát Luther énekeket és 17. századi német énekeket szlovák nyelvre. Helyesebben az énekeknek a szövege nagy részt cseh nyelvű, az úgynevezett biblicskina, amit használtak a szlovákok is, tehát a szlovák evangélikusság körében a cseh irodalmi nyelv volt, a liturgikus nyelv, a templomban használatos nyelv. Mielőtt rátérnék az énekeskönyvre, kérném szépen, most énekeljük el a 386. éneket. Uram Jézus drága kincsem, És ez most olyan kincs lesz, nem olyan, mint áhítatban volt, ott az ígéről volt szó, itt pedig Jézus az igazi drága. És tessenek majd figyelni a szövegre, hiszen azért vannak ezek az énekeknek, a szövegnek zenei keretet adnak, és az ének az ének szövege általában imádság, és különösen figyeljünk most a második verszakára, ami úgy kezdődik, hogy ezerszer kér is a lelkem. A szlovákban nem is ezerszer van, hanem 100 000 krát, tehát 100 000-szer. Hogyha ezerszer kér a lelkem, az azt jelenti, hogy évente 365 nap van, akkor minden napon jut 3 kérés, most ezt szorozzuk be 100-zal, akkor én azt hiszem, mivel nem érünk általában 300 évig, akkor naponta még többször kérhetjük, tehát nagyon figyeljünk a tartalomára, most nem a 100 000 miatt, hanem egyébként is. Ez az egyik legszebb és legtartalmasabb ének. És ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy amiket most énekelni fogunk a beszéd közben, azok mind nagyon egyszerű énekek, és ez jellemző ezekre a szép tranoszciusz énekekre is. Nagyon sok bennünk a hangismétlés, azért, hogy könnyebb legyen megtanulni, nem olyan sokat változik a dallam. Nagyon egyszerű formálása van, szép tagolása van, ez is egy ilyen szép ének. Igaz, hogy szokatlan, 5 sora van, de ez azért van, hogy mindig énekelhessük a refrén, az Ó Jézusi, Ó Jézusi, tehát Ó Jézusom, Ó Jézusom. És akkor most énekeljük a 380.
Thank you.
Konfuciuszról még el kell mondanunk, hogy 1620-ban lefordított az ápostai hitvallást, 1629-ben egy jelentős imádságkönyvet adott ki a Fiala Sanctorum című, és 1636-ban pedig az első kiadása a Citara Sanctorumnak. Életében tehát egyszer jelent meg az énekeskönyv, majd utána évszázadok alatt egyesek szerint 80, mások szerint 100 kiadást, sajnos nem sikerült megállapítani, hogy hányszor bővítették az énekeskönyv terjedelmét, minden esetre körülbelül a háromszorosára húzatot tartalma. Az énekeskönyv, a legelső énekeskönyv tartalma nagyon kötődik az első reformációs évszázad hagyományához. Ez azt jelenti, hogy nem csak a reformációs énekeket vették be az énekeskönyvekbe, hanem a középkornak az énekeit is, olyan énekeket, amelyek a reformáció ideológiájával megegyeztek is, természetesen dogmatikájával. Azon kívül nagyon sok olyan ének került az énekeskönyvbe, amelyeknek gregorián gyökere van, középkori liturgikus gyökere van. Így például megtaláljuk az úgynevezett mise szertartás, hiszen Luthernek is volt mise szertartása, a Kyrie, Gloria és Credo tételeket. Ezek helyett néha gyülekezeti énekeket énekeltek, de megvan a mise tételeknek a gregorián eredetije is. Maga az énekeskönyv is egy gregorián eredeti tétellel indult, ez pedig azért is történhetett, mert közel 100 évvel korábban megjelent egy német nyelvű énekeskönyv, aminek az első tétele, bevezető tétele, az az ének, amit még ma is énekelnek sok szlovák eredetű gyülekezetben, igaz, hogy magyarul, de felhangzik ez az Isten tiszteletet bevezető ének az ünnepkörnek megfelelően más és más szöveggel. Ez pedig a Jövel Szentlélek Úristen kezdetű, gregorián eredetű úgynevezett antifóna, amivel indult tehát a Traviszius énekeskönyv. Ezt most a jelenlegi szlovák énekeskönyvből énekelném, tehát nem egészen azon a ó cseh nyelven, ami a Traviszius énekeskönyv készül, tehát a mai szlovák evangélikus énekeskönyvben is megtalálható ez a liturgikus tétel. Najszvetejší Bože všemohúci, presyna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svatého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapalí, a prínos ličnosti všetky národy v jednotu viery rozmaští. Aleluja, sláva Bohu. Minden ünnepre készültek ilyen liturgikus énekek, úgynevezett antifónák, és különböző gregorián tétele, így például a Te Deum is bekerült a liturgikus tételhez. A következőkben arról beszélnénk, hogy mit jelentett a Traviszius a helyi szlovákok életében. Ugye a 18. század közepén érkeztek a tirpákok nyíregyházára, és magukkal hozták azokat az énekeskönyveket, amelyeket vagy Békés Csabán használtak, vagy a környéken. Tehát ezek az evangélikus telepesek örökölhettek néhány ilyen énekeskönyvet, de ezeknek a száma nagyon kevés volt. A 18.-19. század elején felmérések szerint összesen 4 ilyen énekeskönyv volt a templom birtokában. Viszont azt a leírások alapján nagyon jól tudjuk, hogy az éneklésnek nagyon nagy szerepe volt a gyülekezet életében. Annak ellenére, hogy ilyen kevés énekesünk volt a gyülekezet birtokában, nagyon sokan is a gyülekezet közül nagyon sokan és szép számban énekelték a szlovák nyelvű énekeket, mert elsősorban szlovák nyelvű volt a gyülekezet, majd a későbbiekben magyarok is csatlakoztak. 1812-ben a Tranoscius énekeskönyv mellé más énekeket, énekeskönyveket is beszereztek, mégpedig Pozsonyból, német, magyar és szlovák nyelven, és nem csak énekeskönyveket, hanem egyéb vallásos könyveket is, amelyeket a leírás szerint olcsón lehetett beszerezni. Tulajdonképpen ez alapozta meg a mai könyvtár. A szlovák nyelvű templomi használatban a Tranoscius a további évtizedekben is nagy jelentőségű volt, egészen a 40-es évekig, amikor azt hitték, hogy a Tranoscius énekeskönyv használata megpecsételődött. Mert azt hirdették, hogy a Tranoscius énekeskönyvet többször nem nyomtatják ki, és helyette más énekeskönyvet kell használni. És ezért a 1846-os rendelet alapján új énekeskönyvet szereztek be, egy spevniket, ami 200 példányban elhoztak a gyülekezetbe, de senki nem használta. Annyira meghonosodott a Tranoscius énekeskönyv a gyülekezetben, hogy ezt az új énekeskönyvet nem tudták a gyülekezeti használatba bevonni, továbbra is maradt a Tranoscius. A legtöbb énekeskönyv, ami most a gyülekezet birtokában van, a 70-es, 80-as és 90-es években került kiadásra, amit felmutattam, az is egy 1877-es kiadás, Budapesten adták ki, és általában az énekeskönyvhöz egy imádságos részt is nyomtattak, és ez együtt jelentette a gyülekezet tagjainak a mindennapos énekeskönyv és imádságos használatát. Nagyon jól tudjuk, és a 20. század elején készült is egy ilyen felmérés, hogy a gyülekezeti tagok nagy részének Biblia nem volt a tulajdonában, csak énekeskönyv. Ez az énekeskönyv jelentette az ő vallásos ítéletüket. Az ünnepek jelentősége a szlovákok életében, ez lenne a következő fejezet, de az egy ünnephez kapcsolódó fontos énekünkkel csatlakozunk ehhez a részhez, ez pedig a 98. ének, a könyörülő Jézusunk. Nem tudom, mennyire szoktam a gyülekezet énekelni, de ez egy szilveszteri ének volt, és majd későbbiekben beszélünk. 98-as.
Thank you.
az ének szilveszter estéjének az éneke volt, amikor hálaadó istentiszteletet tartottak a templomban, és utána következett az éjfélvágás. És amikor egyesek elmóbiskoltak, akkor elővették a Tranuscius énekeskönyvet, és énekelnek többek között ezt az éneket is. És ne csodálkozunk azon, hogy itt az iparról, kereskedelemről, mezőgazdaságról éneklünk, hiszen a város lakosságának nagy része gazda volt, és ezért is kért hálást a következő évnek minden munkájára. Ahogyan az utolsó vers is mondja, minden mi dolgainkra áldásodat várjuk, de előtte az is van, hogy a te szent akaratodat keressük, tehát nem a mi fejünk szerinti dolgokra kérjük csak az áldásokat. Szilveszter előtt azért még volt egy ünnepünk, amire különleges énekeket énekeltek. Karácsonyesti összejöveteleken az összes karácsonyi éneket elénekelték. Elképzelhetjük, hogy több órán keresztül énekeltek szenteste. Egyszer ki lehetne ezt próbálni, hogy milyen énekeskünk összes karácsonyi énekét. Karácsony után szokás volt a gyülekezetben a kántálás, amikor a kántor és a mendikánsok azok az ifjak voltak, akik azok a diákok, általában árva diákok, akiknek a tanítatását és egyáltalán az életét a gyülekezet támogatta. Tehát ezek a mendikáns diákok a kántor vezetésével kántáltak házról házra mentén. És énekeltek egy olyan éneket, ami tudomásom szerint most már nincsen a gyülekezet használatában, a szlovák énekeskönyvben a 47-es számú, nekünk született a Krisztus. És ennek bizony olyan dallama van, ami furcsa magyar énekekhez szokott fülnek, ez igazi szlovák ének. Mégpedig népi eredetű. Narodí sa Kristus Pán, veszel vesza, sružek letvík vítor nám, raduj mesa. Života čistýku, zrodu královskýku, nám narodí sa. Újévi népszokás volt a koledálás, magyarul kordulásnak nevezzük, elég csúnya szóval, mindenesetre ez is a közös éneklés és házról-házra járásnak az alkalma volt. A legfontosabb ünnep a gyülekezetben természetesen nagypéntek volt, amikor a passionáléból énekeltek, és természetesen a Tranosciusból is a legtöbb nagyheti és bűnbánati bőti éneket. A gyülekezet életében az örömteljes alkalmak is közösséget jelentettek, a lelkész általában lakodalmakra meghívták, ami kicsit visszafogta talán a hangulatot, de ez már nem is ártott, és közben a lakodalmon több Tranoscius éneket énekeltek, házassági énekeket általában. És ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy a Tranoscius énekeskönyvben nagyon sok szép családi ének található, ami a családi kapcsolatokra mutat, a szülőnek a gyermek iránti szeretetére is fordítva is, és nagyon sok népi eredetű szöveget találunk az énekek között. És végül az énekek között meg kell említeni a halálhoz kapcsolódó és a virasztáshoz kapcsolódó énekeket és a temetési énekeket. A gyülekezet életében nem csak a Tranoscius énekeskönyv volt fontos, hanem a passionálé is, tehát a nagyheti énekeskönyv, és később kiadtak egy temetési énekeskönyvet is, úgynevezett funebrálét, amit először az eperjesi nyomdával nyomadtak ki, egy olyan temetési énekeskönyvet, aminek az alapja egy eperjesi énekeskönyv volt, de ezt rövidítve adták ki, mivel a gyülekezet, a nyíregyházi gyülekezet anyagi viszonyai és a szerényebb körülmények között élő emberek anyagi viszonyai nem engedték meg, hogy egy terjedelmesebb énekeskönyvet megjelentessenek. Kik énekelték ezeket az énekeket, és hogyan tanulták meg ezt a rengeteg éneket a gyülekezetben? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, még egy éneket énekeljünk, egy nagy heti éneket, amit be kell vallanunk, hogy mi is a budavári gyülekezetben elég ritkán éneklünk. Ez a Dicsőjünk Krisztus, aki szenvedtél, most hirdetem, hogy 199. ének. Nem lehet látni a számot az oldal tetején, azért szövegetesen megnézni, az a fontos nem az. Rögtön négy egyforma hanggal kezdődik, az első sor aztán második sor is, a harmadik sorban is vannak ismétlő, és a negyedik sorban is vannak ismétlő hangok. Elég egyszerű megtanulni, és ez általában jellemző a legtöbb énekre. De honnan tanulták meg a dallamokat? Amint látjuk, ebben az énekes könyvben egy dallam sincsen. Tehát a dallamokat évszázadokon keresztül örökölték, helyesebben Tranoscius körülbelül 150 dallammal adta ki az első énekeskönyvet. A 17. század folyamán még egyszer megjelent dallamokkal ez az énekeskönyv, és utána csak szöveggel. Amikor megnézzük a 20. században kiadott magyar fordítást, amit a Nyíregyházi Vietoris József készített, abban sem találunk dallamokat, csak dallamokra utalás. Honnan tanulták a gyülekezeti tagok ezeket a dallamokat? A Tranoscius, mint egy szent könyv, összekötő hagyomány volt az egymást követő nemzedékek között. Tehát nemzedékről nemzedékre tanulták, az öregektől, a nagyszülőktől tanulták elsősorban az unokák, hiszen az otthoni ágyatokon mindig énekeltek Tranoscius énekeket. A kisgyermekek tehát a családban látták és hallották, és azon kívül az iskolában is tanultak énekeket. Az egyházi énekek tanultságában jártassági vizsgájuk volt. Tehát nagyon sokszor az iskolában versenyeztek a gyermekek a Tranoscius énekekkel. Ilyen Tranoscius énekverseny különösen a 20. században volt gyakori, és a legutolsó 1936-ban tartották, amikor a Cithara Sanctorum megjelenésének 300. évfordulóját is ünnepelték, tehát a Tranoscius énekeskönyvre emlékeztek. Azon kívül, mint ahogy most is ülnek fel diákok, a 19. században a mendikás diákoknak a feladata volt, hogy a gyülekezetet énekre tanítsák. A mendikás diákok előre énekelték az énekeket, és utána a gyülekezet tagjai tanulták ezekről a diákoktól. Azon kívül az Isten tisztelet végén ezek a mendikáns diákok sorba álltak a kiáratnál, a templom kiáratánál, és kevésbé ismert Tranoscius énekeket énekeltek, amikor búcsúzott a gyülekezet. Tehát a mendikánsok tanították be általában az új énekeket. Azon kívül ők az egyházi énekkarban is fontos szerepet töltöttek be. Ez az énekkar köszöntések alkalmával, ünnepélyeken és temetéseken is közreműködött. Az iskola végzésekor, és általában a népiskola végzésekor a diákoknak 88 ének tudásáról kellett tanúbizonyságot tenni. A 88 az kevés is meg sok, hogyha most belegondolnánk, hogy hány éneket tudunk fejből, azt hiszem, ez szép számot mondható. Tehát az idősebbek, a nagyszülők feladata volt az unokák nevelése és a Tranoscius énekeknek a tanítás, és ezt nem csak az Isten tiszteletekkel kapcsolatban figyelhetjük meg, hanem az úgynevezett bokortanyák életében is, hiszen onnan nehezebben jöttek el a gyülekezeti tagok a városi Isten tiszteletre. És ezért eléggé hamar gyökeret vert a házi Isten tiszteleteknek a kora, hiszen a 18. században is volt már olyan néhány nehezebb esztendő és évtized, amikor lelkész hiányában és tanító hiányában nem tudtak Isten tiszteleteket tartani. A bokortanyákon különböző helyeken tarthattak házi ágyitatokat, és úgynevezett becserkákat, esti istentiszteleteket, amelyeken az éneklés és az imádság és a Biblia olvasás volt napirendben. Így tudjuk elképzelni azt, hogy a Tranoszius énekek körülbelül 2 évszázadon keresztül a nyíregyházi gyülekezet életében jelentős szerepet játszottak. A Tranoszius énekeknek a sorsa az 1955-ben kiadott énekeskönyvvel pecsételődött meg részben, mert még néhány évtizedig liturgikus énekeket is használtak. Én magam is hallottam még a 60-as években olyan liturgikus énekeket, amelyek talán 80-as években szűntek meg, például az ároni áldást, különösen a 8 órás istentiszteletet énekelve hallottuk, már természetesen nem szlovákul, hanem magyarul, és volt olyan istentisztelet is, talán még Nyíregyházán is a 50-es, 60-as években, amelyen az ige felolvasásán kívül, tehát a prédikációhoz tartozó ige felolvasásán kívül minden énekelve hangzott el. Ez a szlovák liturgia az, amelyik részben a középkori egyház liturgiájából gyökerezik. És sokkal gazdagabb volt, ha szabad ezt mondanom, mint a mai magyar nyelvű liturgia. Ezért is lehetett találni, hogy a Tranoszius énekeskönyvet nem csak magyar, szlovák nyelvű evangélikusok használták, hanem a görög katolikusok is. Tehát az evangélikusok és a görög katolikusok együtt énekelhettek a Tranoszius énekeskönyvből. Ezzel szemben, mint ahogy tudjuk, néha görög katolikus papok működtek közre a házi ünnepségekkel. Ezeket most nem sorolom fel, mert boszorkányok is szerepelnek köztük, ezért most ez nem tartozik ide. Tehát a rossz szellemek fűzése és egyéb. A mai énekeskönyvben összesen 12 Tranoszius énekünk van, ezek közül énekeltünk most néhányat, és a ma esti istentiszteleten is talán majd sorra kerül a 114. ének. Ezt elénekelhetünk most, de ha szabad kérnem, akkor most befejezésünk, még egyszer énekeljük el az Uram Jézus drága kincsem.
Thank you.
egyházi gyülekezetnek, hogy ebből a nagy kincsből, ebből az örökségből minél többet ismerjenek meg. Köszönöm szépen!